Solti Péter, a Klebezmer Központ vezetője, az Aréna ma esti vendégem, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugyan a rövid szünet előtt éppen arról beszélgetünk, hogy strukturálisan milyen változásokat fog tapasztalni egy igazgató, például a munkáltatói jogok hova kerülnek, vagy a költségvetési tervezés hogyan zajlik. Hagyj hozzak ide még egy olyan fogalmat, ami talán újként, sőt biztosan újként jelenik meg, hogy az önkormányzatok a jövőben a tankerületi központi tanácson keresztül szólhatnak bele az iskolák működésében. Mik ezek a tanácsok? Kikből állnak majd, és mi lesz a mandátumuk?
Igen, annyiban pontosítanék, hogy tankerületi tanácsa az elnevezése, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fórum. Az önkormányzatokkal, illetve valamennyi iskola tankerületi központ esetében a helyi regionális szereplőkkel, adott esetben az egyházi fenntartókkal, vagy a nemzetiségi önkormányzati fenntartókkal a kapcsolattartás és az együttműködés az nagyon fontossá válik a jövőben is. Ennek én azt gondolom, hogy az egyik leglényegesebb, legfontosabb szereplője az az önkormányzat. Nyilván az adott önkormányzat, amikor a saját működését áttekinti, amikor egy jó polgármester ugye szeretné a saját helyi ügyeit megfelelő módon vinni, akkor nyilván találkozik az oktatás helyzetével is. Elengedhetetlen azt gondolom a polgármester, illetve a képviselőtest, helyi képviselőtestület szempontjából az, hogy az oktatás is rendben legyen. És az oktatással kapcsolatban, ha már ugye egy állami fenntartó irányítás működik, akkor az állami szereplővel megfelelő jó kapcsolatot sikerüljön kialakítani. Azt gondolom, hogy most szeptembertől, amikor is a tankerületi központok, illetve a tankerületek elkezdtek egyeztetni azokkal az önkormányzatokkal, akiktől az önkormányzati működtetésű intézményeknek az átadását, átvételét kellett ugye egy megfelelő módon menedzselni, már kialakították azokat az alapokat, hogy a jövőben hogyan sikerül majd az önkormányzatokkal és a polgármesterekkel ezt az ügyet vinni. Semmiképpen sem lehet elvágólagos az oktatás, tehát amikor egy tankerületi központ az adott iskoláknak az ügyét intézi, semmiképpen nem vonatkoztathat el a helyi igényektől. Hiszen minden iskola egy közösségi életben jelentős szerepet játszik, nem csak konkrétan az oktatási nevelési munka, hanem magának a közösségi építésnek a szempontjából is. És ezek lesznek azok a kérdések, amelyet majd mindenképpen egy tankerületi tanácson keresztül tudja majd az önkormányzat, illetve azok a szereplők, akik még ott az adott hely, az adott város vagy község vonatkozásában jelentős szerepet játszanak, ezeket a kérdéseket előhozni. Nagyon sok ilyen kérdés van, ami a tankerületi tanács azt gondolom előkészítése mellett érvényesülni tud majd.
Például? Mondjuk egészen konkrét ügyeket, mibe szólhat benne a tanács?
Gyakorlatilag az, hogy például abban, hogy hogyan történik mondjuk nem az iskolai oktatási munka, hanem az iskolához tartozó adott esetben más létesítményeknek használta. Ez egy nagyon egyszerű technikai kérdés. Uszoda vagy tornaterem vagy más nagyobb helységeknek a használata, ami egyébként korábban is jellemző volt, hogy nem csak feltétlenül iskolai célokra használták, hanem más nem iskolai célokra is.
De ez a tanács döntheti el, vagy a tanács csak javaslatot?
Tanács erre megfelelő módon javaslatot tehet, és utána a megfelelő szereplőkkel, tehát ebbe több szereplő is játszhat, nyilvánvalóan a tankerületi központ, illetve az iskolai igazgatónak az együttműködésével megvalósulhat adott esetben egy olyan sportcélú együttműködés, ami még egyszer mondom, az iskolától függetlenül, de a helyi közösségépítésnek az életében nagyon komoly és fontos szerepet játszhat. Kisebb településeknél, nagyobb városoknál ez egyaránt előfordulhat.
Ki dönti azt el, hogy kikerülnek be a tanácsba? Hogyan áll össze egy ilyen tanács?
A tankerületi tanácsoknak a kialakításához én azt gondolom, hogy még most is érkeznek javaslatok, tehát én nem gondolnám azt, hogy ez egy teljesen merev, hogy mondjam, egy ilyen formális döntéshozatalra predesztinált szervezet lesz. Meg kell nézni a különböző helyi igényeket. Tehát ott, ahol releváns az, hogy az adott egyház vagy a nemzetiségi önkormányzat részt vegyen, ott fontos az ő részvétele. Hogyha van olyan hely, ahol ez kevésbé jellemző, akkor értelemszerűen ez nem. Tehát ez egy rugalmasan alakuló az adott helynek a sajátosságaihoz idomuló olyan tanács lesz, ami a működést segíti. Azt gondolom, hogy meg kell nézni a működését olyan szempontból, hogy vannak olyan szereplők, akár azt nem mondom, hogy gazdasági szervezetek, de az adott helyen, az adott városban nagyon fontos, tehát más és komolyabb döntéshozatali helyzetben lévő szereplők, amelyek ebben a tankerületi tanácsban érvényesülni tudnak, tehát el tudják mondani az adott véleményüket. Egy példát mondok, például a kamara, bármilyen, mondjuk egy helyi, egy megyei kamarának a képviselője, miért nem mondhatná el a véleményét adott esetben az iskolával kapcsolatban? Ez nem azt jelenti természetesen, hogy akkor formálisan szavazásra kell bocsátani egy olyan kérdést, amit ez az adott szereplő megjelenít, de érdemes mindig róla beszélni. Egy jó véleménycserére alkalmas fórum tud lenni.
Azt egyébként a jogszabályok, a törvények exakt módon szabályozzák, hogy a tanács mibe szólhat bele? Tehát mi az, amiben a tanácsnak akár döntési joga van, és mi az, amiben javaslatot tehet, véleményt mondhat, de nincs döntési joga?
Alapvetően ez egy javaslattevő fórum. Tehát nem a döntéshozatal az elsődleges szerepe, pusztán javaslatot tesz. Megint azt tudom mondani, hogy meg kell nézni azt, hogy működik az elkövetkezendő évben, és meg kell nézni azt, hogy milyen szerepe tud lenni. Hadd mondjak egy egyszerű párhuzamot. A felsőoktatásban, a felsőoktatási intézmények életében működik egy úgynevezett konzisztórium nevű szervezet, amelynek szintén az a, vagy testület, bocsánat, amelynek szintén az a feladata, hogy a helyi, regionális szereplőknek a véleményét a felsőoktatási intézményeknek a működésébe be tudja csatornázni. A konzisztórium is egy éve működik, a konzisztóriumnak is alapvetően javaslattevő szerepe van, és ott is érdemes megnézni azt, hogy egy év elteltével milyen olyan irányokat érdemes a konzisztórium működésének adni, ami jobban tudja segíteni majd a közösség, a helyi közösségnek a szerepét a felsőoktatási intézménynek a működésében. Azt gondolom, hogy a tankerületi központnak a működésében, és a tankerületi tanács és a tankerületi központ kapcsolatában is egy ilyenfajta tanulási folyamat kell majd előhozza azt, hogy ténylegesen ezek az ügyek meg tudjanak oldódni, vagy olyan hasznos együttműködések alakuljanak, amiknek tényleg az az eredménye a végén, hogy az iskola a helyi közösségnek az életében mélyen és nagyon jól tud majd működni.
Mi az, amivel ez több, mint a helyi önkormányzat? Ahol ugye választott tisztviselők, illetve választott képviselők ülnek. A helyi közösség választott képviselői.
Hát én azt gondolom, hogy jobban fókuszál az iskolának a tevékenységére. Tehát a tankerületi tanácsnak kizárólag az a feladata, hogy a helyi iskolának az ügyeivel foglalkozzon, a helyi iskolával kapcsolatos kérdéseket hozza elő. Nyilván az önkormányzatnak tehát sokkal szélesebb a mozgástere. Ráadásul ugye azt gondolom, hogy a helyi önkormányzatnak a képviselőtestülete ilyen szempontból szűkebb és lényegesen formálisabb döntést hozó testület. A tankerületi tanácsoknak a működésébe azt gondolom, hogy rugalmasan lehet becsatlakozni bárkinek is. Tehát azért, mert a jogszabály előírja, hogy kinek kell tankerületi tanácsban lennie, az nem jelenti azt, hogy ne lehetne mást is elhívni, és ne lehetne másnak a véleményét is ugyanúgy visszacsatornázni majd abba a döntésbe adott esetben, ami az adott iskolát érinti.
Ki dönthet az esetleges bővítésről? Azt mondta, hogy ne lehetne esetleg mást is elhívni azon kívül, mint amit a törvény előír. Ki dönthet erről, vagy hát, kit hívhat meg még a tanácsban?
Majd a jogszabály meghatározza, hogy hogyan és milyen módon lehet majd bővíteni ezt a kört. A konzisztóriumoknak megint csak engedje meg, hogy visszatérjek erre a párhuzamra. A konzisztóriumokon belül ugye a miniszter az, aki felkéri a konzisztóriumi tagokat arra, hogy segítsenek ebben a döntésben. Én azt gondolom, hogy a tankerületi tanácsok esetében, mert nyilván számos tankerületi tanács, tehát lényegesen több, mint hány állami felsőoktatási intézmény van, tehát több működik. Azt gondolom, hogy nyilván miniszteri szinten érdemes ezt kezelni, de azt, hogy a jövőben hogyan lehet majd hatékonyan működtetni, megint csak meg kell nézni azt, hogy ez hogyan tud évközben alakulni.
Ez ugye 59 tanácsot jelent majd.
Igen.
Ugye? Hány iskola fog ezek összetartozni? Mekkora a legnagyobb tankerület?
Gyakorlatilag összesen ugye van 2100, több mint 2100 intézmény. Költségvetési szempontból tudom összehasonlítani őket, ugye a legkisebb költségvetéssel bíró tankerületi központ az 3 milliárdos éves költségvetéssel bír, a legnagyobb az 18 milliárdos körülbelül, ez Gyakorlatilag megint csak engedje meg, hogy felsőoktatási párhuzamot hozzak. Nyilván a kisebb felsőoktatási intézmények vagy egyetemek azok, amik mondjuk ilyen 3 milliárd környékén, 2-3 milliárd forint környékén, és a közepesnél nagyobb intézmények azok, amik ezt a bizonyos 18 milliárdos keretet tudják ugye évente a saját működésükre fordítani. De nagyon heterogén egyébként az, hogy hány iskola tartozik egy adott tankerületi központhoz. Ezért is fontos az, hogy mindig figyelemmel legyünk a tankerületi központoknak a sajátosságaira. Tehát teljesen más adott esetben egy budapesti tankerületi központnak a működése. Egész egyszerűen nagyobb tanulói populációval, nagyobb pedagógus vagy alkalmazotti létszámmal működik, mint egy olyan tankerületi központ esetében, ami lehet, hogy földrajzilag adott esetben egy jóval nagyobb kört, vagy jóval szélesebb földrajzi helyet foglal magába, de adott esetben kevesebb iskolával. Nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy az iskolák azok a belső működésükben hogy néznek ki. Mennyi az általános iskola, a több célú intézmény, a szakszolgálatoknak a kérdése. Tehát nagyon, nagyon sok különböző tankerületi központ lesz. Ebből is mi következik? Az, hogy a tankerületi központvezetőknek van egy olyan feladatuk is, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen sajátosságaik vannak. És alapvetően nyilván olyan tankerületi központvezetőkkel fognak majd adott esetben közös gondolkodásokat indítani, akik hasonló sajátosságokkal rendelkeznek. Erre is fogjuk majd bíztatni őket. Tehát nyilván a budapestiek, akár csak azért, mert mégiscsak egy helyen vannak, könnyebben elérik egymást, biztos vagyok benne, hogy sokkal gyakrabban fognak közös platformra kerülni különböző kérdésekben. Én azt gondolom, hogy megint csak a földrajzi elrendeződés folytán értelmszerűen, aki Nyugat-Magyarországon vagy Kelet-Magyarországon van, ott is teljesen más típusú problémákkal szembesülnek, de tudni fogják azt, hogy ők milyen szempontból különleges, és hogy ezek a különlegességek milyen gondokat, problémákat jelentenek, amiket központi szinten meg kell oldani.
Itt az imént említette például az épületeknek vagy az intézményeknek a különböző ingatlanoknak a hasznosítását, mondjuk oktatási időn kívül, mi legyen egy uszodában, mi legyen egy sportcsarnokban például, vagy az iskola a különböző termeiben is. Ugye azt mondta, hogy a tanács például ebbe beleszólhat, javaslatot tehet. Ki garantálja azt, hogy itt igazából mégiscsak az iskola, úgy azt mondta a beszélgetésünk legelőtt, ami nagyon fontos, hogy az iskolai igazgatók gazdálkodnak. Alapvetően az intézménnyel, ők vezetik az intézményt. Ki gondoskodik arról, hogy esetleg mondjuk nehogy megjelenjen valamiféle üzleti ellenérdekeltség, hiszen egy városban van 5 iskola, nyilván nem mind az 5 tornateremre van szükség minden este.
Én azt gondolom, hogy a tankerületi központ vezetője lesz az, aki ezt az összes iskola vonatkozásában át kell lássa. Ő meg kell nézze azt is, hogy a különböző iskolák között is van-e ilyen kapcsolódási pont, vagy ilyen párhuzamosság. Nyilvánvalóan fontos az, hogy motiváltak legyenek egyébként az igazgatók is arra, hogy ezeket a lehetőségeket használják. Tehát nyilván az elsődleges mindenképpen a mély és alapos szakmai munka. De az, hogy egyébként egy iskola rendelkezésre álló facilitást milyen módon és hogyan tud használni, ebben azt gondolom, hogy az igazgatókat megfelelően érdekelté kell tenni. A tankerületi központvezetőnek meg arra kell figyelnie, hogy ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása egyrészt jogszabályi keretek között történjen mindenképpen, másrészt pedig a költségvetési keretek között. Tehát ez az, amit ő ilyen szempontból felelősen biztosítani fog tudni.
Az, hogy az iskolai igazgatókat érdekelté kell tenni, ez azt jelenti, hogy az iskolai igazgatóknak a jövedelme függ attól, hogy gazdálkodóként hogyan szerepelnek majd?
Én máshogy közelítem. Én azt mondanám, hogy az igazgatónak az a legfontosabb szerepe és feladata, hogy az ő iskolája jól működjön. Az érdekeltséget én inkább úgy fordítanám, hogy nyilván lehet felvetni az ő saját egyéni érdekét is, de inkább az fontos, hogy amikor mondjuk ő hasznosít egy adott helyiséget, vagy egy bármilyen sportcélú létesítményt, akkor utána ennek az ebből származó bevételt, azt megfogom, az iskola céljaira tudja majd fordítani. Tehát legyen javaslata arra, hogy adott esetben, hogyha hasznosít, azt hogyan tudja az alaptevékenysége, ez az iskolának az oktatási nevelési tevékenységéhez visszacsatolni.
Mennyivel jelent ön szerint majd több munkát, vagy nagyobb terhelést az iskolai igazgatóknak az, hogy mondjuk a Klevezger központ előtti időkben mondjuk az önkormányzatnál kellett lobbizni költségvetésért, pénzért, felújításért, nyomtatópapírért, mondjuk egy helyen. Most lesz a tankerületi központ, annak a vezetőjét, a tankerületi tanácsot meg kell győzni. Mire számít? Mennyire lesz ez sokkal több terhelés az iskolai igazgatóknak?
Nem lehet, csak sokkal kevesebb terhelés lehet. Tehát a lobbizást le tudom egyszerűsíteni és redukálni egy emberre, neki a tankeret központ vezetőjével kell megállapodnia évente egyszer. Tehát el kell mondani azt, hogy hogy néz ki a költségvetés, miután megállapodtak, akkor ezen keretek között ő működni fog tudni. Az, hogy egyébként a tankeréti tanácssal arról beszélgetnek, hogy milyen irányba lehet jobban fejleszteni, az egy másik kérdés. A végén a döntéshozatal az a tankeréti központ vezető kezében lesz. Megint csak úgy, hogy értelemszerűen a helyi igényeket, az igazgatóknak az igényeit és elvárásait figyelembe veszi. Tehát szerintem lényegesen jobban egyszerűsödik a rendszer, nem kell annyi irányba adott esetben fordulni, mint talán korábban. A tankereti központ vezető ráadásul közel van. Tehát megvan az az előnye, hogy hamarabb megtalálja őt az igazgató, és gyorsabban el tud jutni a döntés A pontból B pontba.
A tankerületi tanács foglalkozhat tartalmi kérdésekkel? A helyi tanterv kérdéseivel, tanárok kinevezésével, bővítéssel, bármi tartalmi kérdéssel?
Nem, a tankerületi tanácsnak nem ez a feladata. A tankerületi tanácsnak kizárólag az a feladata, hogy a helyi közösség szempontjából, a helyi közösségben az iskola helyével foglalkozzon. A szakmai munkával nem foglalkozik a tankerületi tanács.
A szülők szempontjai hol jelennek meg? A szülők és a gyerekek, ról beszéltünk a legkevesebbet, tehát a gyerekek és a szülők szempontjai ki és hol jeleníti meg ebben az új rendszerben?
Igen, ez jó is, hogy ezt említi, mert ugye magának a rendszer átalakításnak, tehát a Klebelsberg központnak és a tankereti központok ilyen rendszerének is alapvetően az a szerepe és jelentősége, hogy a jövőben a szülők, a pedagógusok és a gyermekek közti kapcsolattal lehessen foglalkozni. Azért nem beszéltünk róla értelemszerűen, mert hogyha sikerül elérni azt, hogy ezek a ennek a döntési módnak az alapján valóban a működésre már nem kell ilyen szempontból, vagy a működés már nem jelent a jövőben gondokat, akkor ténylegesen lehet a szakmai munkával mélyebben és behatóbban is foglalkozni. De visszatérve a kérdésére, hogy hol jelenik meg a szülőnek és a gyermeknek a szempontja, nyilván nagyon egyszerűen fogalmazva az iskolában. Tehát a szülőnek az iskolában megvan a feladata, megvan a szerepe, megvan a szerepköre. Ő tudja az iskola és az igazgató felé jelezni azokat a problémákat, amiket ő megoldani szeretne látni. Az igazgatónak pedig ebben kell együttműködni, és ebben kell ugyanazt a típusú szolgáltatás nyújtási attitűdöt képviselnie, mint amit az egész rendszer képvisel, és amit a tankereti központ vezetője is érdekel, hiszen mindenképp, mégis csak a gyermekeinkről, meg a gyermeket képviselő szülők elvárásairól van szó. Az iskolában ennek ott mindenképpen helye van.
Jönnek majd a beiratkozások, középiskolai felvételik. Ezekben az ügyekben változott a döntési pont, az utolsó döntési pont, tehát ha a szülő valamivel nem ért egyet, ha már a szülőkről beszéltünk.
Azt gondolom, hogy nem. Tehát itt nem a tankereti központ vezetőjének, meg egyáltalán a fenntartói rendszernek nem ahhoz van köze, hogy kerül be egy gyermek az iskolába, és a gyermek utána hogy tud érvényesülni az iskolában. Pusztán a keretrendszer az, amiben ilyen szempontból változik, és maga a működési mód. De a szakmai tartalom semmilyen módon nem.
Tehát az igazgatók és a tanárok döntenek. Jó, ezekben a kérdésekben, illetve hát az előírások, ugye a beiratkozást illetően.
Természetesen.
Egyébként például, ha itt a tartalmi kérdéseknél tartunk, és a középiskolákat idehoztam, akkor a hány osztályos legyen egy gimnázium adott településen, vagy adott tankerületben, ez hol fog eldőlni?
Én azt gondolom, hogy ez nem a állami fenntartásnak a kérdése. Nyilván sokszor felmerült már az, hogy mi a helyzet a 9 osztályos iskoláknak a kérdéskörével, hogyan lehetne hatékonyabban, más módon felépíteni. Ezt azt gondolom, hogy az ágazati irányításnak a kérdése ez. És a köznevelési kerekasztal az, amelyik ezzel a kérdéssel tud foglalkozni, koncepció szintjén is, és konkrétan az országnak az országon belül megvalósíthatóság kérdésével is. A köznevelési kerekasztalon ezeket a kérdéseket én azt gondolom, mindenképpen meg kell és meg is lehet vitatni.
Ugye beszéltünk arról, hogy a menedzser szemlélet, a beszélgetésünk első felében kérdeztem őt erről, hogy a menedzser szemlélet hogyan fog megjelenni, azt mondta, hogy nyilván, ha mérni kell valami módon a hatékonyságát a rendszernek, ez milyen sűrű lesz, és milyen eszközökkel fogják ezt mérni?
Nagyon egyszerű ez, mert amikor nekem van egy elvárásom a tankereti központ vezetőjével szemben, és hogyha ez egy tiszta és egyértelmű elvárás, mit jelent ez az elvárás, hogy megint csak példákat mondok, a költségvetés, az elfogadott költségvetések be legyenek tartva. Az egyes tankereti központokon belül a likviditásra soha ne legyen semmilyen szinten probléma. Az igazgatókkal való együttműködés az semmilyen módon ne inogjon meg, ne történjen meg az, hogy az iskola igazgatók nem tudnak a tankerleti központ vezetőjével együtt dolgozni, egész egyszerűen azért, mert mondjuk nem születnek meg döntések, vagy késve születnek meg a döntések. Erről ez a rendszer nagyon gyorsan vissza tud csatolni. Tehát akkor, amikor van egy teljesen egyértelmű feladat és hatáskör megosztás, és van egy jó hierarchia rendszer, akkor a mérési pontok is megvannak ebben. Tehát így, hogy nem azzal kell, tehát hogy mondjam, nem az okozza a problémát, hogy a rendszer fenntartásában, a működtetésben adott esetben forráshiány van. Ami azt jelenti, hogy megvan a szabad tér arra, hogy jól sikerüljön tervezni, akkor én azt gondolom, hogy az a legjobb visszacsatolás, amikor a terveket sikerül megfelelő módon megvalósítani. Ez meg számtalan eszköz van, hogy milyen módon és hogyan lehet ezeket mérni.
Nem lehet forráshiány? Tehát az a fajta adóság, amit az állam ugye lenullázott már egyszer a Klebersberg, még a kliknél, ez újra nem termelhet, nem állhat elő?
Nem, mert én azt gondolom, hogy nem, mert már előre tervezett rendszer az, amit megvalósítunk. Tehát sokkal komplexebb módon történik meg a feladatok felmérésén keresztül a költségvetésnek a tervezése. Ráadásul a Klebersberg központ, mint középirányító, folyamatosan monitoringolja az intézményeket, tehát folyamatosan monitorozza az intézményeket, folyamatos jelentéseket kapunk arról, hogy alakul az adott intézménynek a költségvetési helyzete, illetve a működése. Ilyen formán, amikor szükség van segítségre, akkor nagyon gyorsan tudunk segíteni ebben. Tehát én nem azt gondolom, hogy ezek a problémák, amik talán még tavaly felvetődtek a tavalyi év első felében, ezek azt gondolom mindenképpen megszűntek már.
Van pénzügyi elvárás önnel és a Klebersberg központtal szemben?
Mit értezem, hogy...
Azt értem, hogy mondjuk ennél többen nem kerülhet az állami oktatás.
Nincs ilyen elvárás.
Tehát nincs ilyen plafon?
Nincs. Hát jelenleg van ugye egy egyértelmű plafon, értem szerint ezt a plafon nem lehet túllépni, de ez a plafon ez egy jól tervezett működési modellen alapul, tehát nyilván az egyetlen elvárás, hogy a mindenkori költségvetést azt be kell tartani.
Mikor lesz az a pont, amikor ennek a rendszernek a működését, hatékonyságát, működőképességét legelőször fogják értékelni?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell nézni ezt majd augusztusban, tehát a tanév lejártakor, és meg kell nézni majd első körben fél évenként feltétlenül. Az első pont, én azt gondolom, amikor már egy teljes éves működést lehet nézni, az az augusztus, azért, mert ugye említettem, hogy 2016. szeptemberétől már pilot rendszerben azért ez mégiscsak működött, és amikor már egy tanévet értékelni tudtunk, akkor azt is meg tudjuk majd mondani, hogy hol milyen pontokon kell változásokat eszközölni, de ezért fontos a fenntartói attitűd, hogy a fenntartóknak foglalkoznia kell az iskolákkal, oda kell rá figyelni. Hogy az odafigyelés az is hozzátartozik, hogy rendszeres időközönként vizsgálnia kell.
Solti Péter, a Klebersberg központ vezetője volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is.
Szatmári Katalin és Erdei Tamás szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Klava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.